Kedves gyerekek, most először az igéből egy történetet szeretnék feleleveníteni, és szeretnék mindenek előtt hozzátok szólni az igéből. Mindannyian hallottatok Pál apostol élettörténetéből, biztos, hogy nagyon sok mozzanatot ismertek, de én szeretnék egy olyan történetet megemlíteni az ő életéből, ami egy csodálatos szabadulás egy nehéz helyzetből. És két dolgot szeretnék majd ebből a történetből hangsúlyozni, és a figyelmeteket ráirányítani. Az egyik az az, hogy az Isten angyalai szüntelenül velünk vannak, és üzenetet közvetítenek, Istentől jövő üzenetet közvetítenek, illetve állandóan vigyáznak ránk. Ez az egyik. A másik meg, amit majd látni fogtok a történetből, hogy az Isten jó akaratúvá tudja tenni az ember életében még azokat is, akik esetleg ellenségeink vagy természet szerint nem úgy kellene, hogy bánjanak velünk, de a jó Isten őket is jó indulatra, bárkit jó indulatra tud mi irányunk hangolni, hogyha mi valóban őt keressük, és őhozzá fordulunk segítségért. És ez a történet Pál apostolnak a hajó útján, amikor fogolyként viszik őt Rómába, akkor játszódik ez a történet. Pál apostol ugye fogságba kerül, és felviszik Rómába, és egy hosszú hajóutat kell megtenni. És elindulnak a hajóval, de Pál apostol figyelmezteti őket, hogy ne induljanak el, mert már a rossz idő mindjárt itt van, pillanatok alatt beköszönt a rossz idő, hajózásra nem lesz alkalmas ez az időszak, és látja előre, tudja, hogy ebből nagyon nagy baj lesz. De a kormányos, a hajótulajdonos nem hallgatott rá. Nem hallgatott rá, elindultak, hogy minél hamarabb a céljukhoz el tudjanak érni. De ezen a hajón nagyon sok fogoly is volt, és egy Julius nevű századosra voltak bízva a foglyok. És ez a Julius százados Pál iránt nagyon nagy jó indulattal viseltetett. Képzeljétek el, hogy amikor első megállóhelyükön megálltak, akkor megengedte Pálnak a fogolynak, hogy az ő testvéreinél legyen elszállásolva arra a napra, arra az éjszakára. Nagyon jó indulatú volt vele. Utána mentek tovább, és valóban be is következett, amiről Pál beszélt előre, hogy hatalmas vihar keletkezett a tengeren, az Adrián hatalmas vihar keletkezett. De olyan vihar keletkezett, hogy a Biblia azt írja, csak egy mondatot hadd olvassak belőle, hogy a 14. napon, amikor már semmit nem ettek, mert akkora vihar volt, hogy nem lehetett látni se napot, se csillagokat, semmit. Csak a vihar, a felhők, a hánykolódás, a hajó egyre jobban telt vízzel. Tehát képzeljétek el, 2 hét. Gondoljatok bele abba, hogy nem az, hogy belekerülünk egy viharba, és egy órán keresztül, vagy egy napon keresztül nehéz helyzetbe vagyunk, 2 héten keresztül. És egyik alkalommal azt olvassuk, hogy Pál apostol föláll a hajón, és az embereket egybehívja, és hatalmas erővel, lelki erővel, megnyugtatóan, békességet közvetítően mondja, hogy ne féljenek, senki ne féljen, mert az előző éjszaka az Istennek egy angyala megjelent mellette, és azt mondta neki, hogy senki nem fog elveszni, hanem csak a hajó. És ne féljenek, mert mindannyian épségben ki fognak tudni majd kötni. El tudjátok képzelni, hogy milyen lehetett a tengeren hánykolódóknak ezt hallani, hogy igen, most hatalmas baj van, de ez a Pál azt mondja, hogy mennyből jövő angyal üzente neki, hogy nem lesz nagy baj, mert mindannyian, a hajó el fog veszni, de mindannyian épségben ki fognak majd tudni kötni, és senki nem fog ott meghalni. És képzeljétek el, hogy zajlik tovább a vihar, mondom már eltelik a második hétnek a vége, és képzeljétek el, hogy egyszer csak megsejdítenek valamit a távolból, minthogyha már valóban közeledne a part. És nagyon boldogok voltak, hogy most már talán tényleg valami partra kivetődnek, és leengedték a vízmérő ónt. Megnézik, hogy milyen mély ott a víz. És azt látták, hogy 20 ölnyi volt a magasság. Mennek egy kicsit tovább, újra leeresztik, és azt látják, hogy már csak 14. Tehát azt jelenti, hogy alulról sekélyesedik a víz, tehát lehet, hogy zátonyra fognak futni, és akkor az nagyon nagy tragédia. Hát akkor gyorsan megálltak, hogy nehogy zátonyra fussanak, és eltörjön a hajó, és gondolták, hogy az éjszakát majd ott eltöltik, és akkor másnap, amikor többet lehet majd látni, akkor mennek majd tovább a part felé. Igen ám, de mi történt? Leeresztették a vasmacskákat, hogy a hajó ne mozogjon, és egyszer csak Pál apostol azt veszi észre, hogy a hajónak a legénysége le akarja ereszteni a csónakokat, azzal az ürüggyel, hogy biztonságba helyezik majd az utasokat, le akarják ereszteni a csónakokat, és azért, hogy ők elszökjenek, a csónakokon elmeneküljenek, és a 276 ember ugye annyi volt összesen a hajón, hogy azokat pedig magukra akarják hagyni. És Pál apostol szól a századosnak, és figyelmezteti, hogy figyeld, vigyázz, hogy mit csinálnak ezek a legényeid, mert ha ezt megteszik, akkor senki nem fog életben maradni itt a hajón. És erre Pál tanácsára a százados elvágja a csónakoknak a köteleit, amit le akartak bocsátani, és azok beestek a habzó tengerbe, és így nem tudtak elszökni a matrózok sem. Utána képzeljétek el, hogy megvirrad, jönnek a következő események, egyszer csak elindul a hajó, és egyszer csak zátonyra fut a hajó. Mégiscsak zátonyra fut a hajó, hajótörés van. És mit gondoltok, a katonáknak mi volt az ötlete? Foglyok voltak a hajón, nagyon sok fogoly volt. A katonáknak az volt az ötlete, hogy ezeket a foglyokat meg kell ölni. Azért, mert hogyha most mindenki beleugrik a tengerbe, és mindenki megy, amerre tud, esetleg megszöknek a foglyok, élve kijutnak a partra, és megszöknek, és nem tudnak velük elszámolni. És azt mondták a századosnak, hogy öljék le az összes foglyot. És Július százados párra való tekintettel, az Isten jó indulatra késztette iránta, nagyon tisztelte és szerette Pál apostolt, nem engedte meg a katonáknak, hogy ez történjen, hanem azt mondta nekik, azt olvassuk az igében, hogy azt mondta, hogy a százados meg akarván tartani Pált, így olvassuk az igében, eltiltotta őket a szándéktól, és megparancsolta, hogy akik úsznak, először azok szögdössenek a tengerbe. Miért mondta, hogy először azok szögdössenek a tengerbe, akik úszni tudnak? Mert ugye azok gyorsan beugrottak, és utána, akik nem tudtak úszni, azok deszkákon a hajó egyéb darabjain, ugye, ami ott darabokra tört, azokba kapaszkodjanak, tehát hogy ők tudjanak belekapaszkodni, akik nem tudnak úszni ezekbe a darabokba, és úgy próbáljanak meg kijutni a szárazra. És mi történt, mi lett ennek a vége? És így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a száraz földre, és valóban úgy teljesedett, ahogy az isteni üzenetet az angyal közvetítette, hogy a hajó mind a 276 utasa életben maradt, és mindannyian épségben ki tudtak térni a partra. Én ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy bármilyen viharba kerülünk, bármilyen nehéz helyzetbe, ott van mellettünk az angyal, aki vigyáz mi reánk, aki Istentől jövő üzenettel is bíztatni és bátorítani tud bennünket. És az Isten jó indulatúvá tud tenni embereket irántunk, tud segítséget küldeni emberek által is. Ezek után nyissuk meg az igényt, és Jób könyve 22. fejezetéből, Jób könyve 22. fejezetéből olvassunk el egy ige szakaszt, Jób könyve 22. fejezet, 23-tól a 30-ig terjedő ige szakaszt olvassuk el, egy valamivel hosszabb ige szakasz lesz a mai délelőtti Isten tiszteletünk alapgondolata, Jób könyve 22. fejezet, 23-tól 30-ig a következőt olvassuk. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofíri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony, akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és meghallgat téged, és lefizetett fogadásaidat. Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az neked, és a te utaidon világosság fénylik. Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja. Megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. Nézzük meg ezt az ige szakaszt. Ez az ige szakasz Jób szenvedés történetének a része. amikor Jób és barátai között Jób szenvedése nyomán egy párbeszéd alakul ki, és ezeket a gondolatokat Elifáz közvetíti, Elifáz mondja Jobnak, és nagyon érdekes ez a helyzet, mert önmagában ezek a gondolatok nem vonatkoztak Jobra. Azért, mert Jobnak a szenvedései, a csapásai nem azért voltak, mert ő megtéretlen volt, nem azért volt, mert álnokság volt az ő kezében, ahogy a Biblia fogalmaz. Tehát a barátok félreértették ezt a helyzetet, azt hitték, hogy Jobnak valami nagy és rejtegetett bűne miatt az Isten büntetései érik Jobot. De ugye nem ezért volt Jobon a csapás. De ugye a barátok így gondolták. De ettől függetlenül ebben az ige szakaszban is, mint az Isten lelkétől ihletett minden lejegyzett ígében, hatalmas igazság, üzenet és bátorítás van mindannyiunk számára. És ezeket a gondolatokat szeretném, hogyha a mai délelőtt folyamán közösen felelevenítenénk, illetve ezekről gondolkodnánk együtt. Nézzük meg, hogy kezdődik ez az egész ige szakasz, a 23. verset nézzük meg. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól. Mit mond ez az ige szakasz, ez a Biblia vers? Azt mondja, hogy meg fogsz építetni. Mit jelent az, hogy megépítetel? Az Isten megáld, a nyomorúságodban segítséget ad, áldások özönét fogja rád adni. De két feltételt mond ehhez. Mi az a két feltétel? Az egyik, ha megtérsz, és a másik pedig, az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól, a te hajlékodtól, önmagadtól. Tehát nem cselekszel bűnt, nem cselekszel gonoszságot, akkor az ige azt mondja, hogy akkor meg fogsz építetni. Ez lesz az első gondolat, amiről szeretném, hogyha gondolkodnánk, és szeretném, hogyha ezt annak fényében tennénk meg, erről az igéről való közös gondolkodást, hogy általában, akik itt ülünk, már hosszabb ideje az Isten útján próbálunk járni. Ugye vannak, akik még csak ezt most kezdik, de ez az ige azokhoz is szól, akik évek, évtizedek óta az Isten útján haladnak, nem csak azoknak, akik most keresik az Istent, ugye azoknak is, de akik már évek, évtizedek óta az Istennel járnak, azoknak is szól ez az ige. Miért? Mert hadd kérdezzem meg, hogy a laodíciai üzenet, amelynek a fő gondolata a megtérésre való felhívás, kiknek szól? Azoknak, akik egyáltalán nem ismerik az Istent? Nem. Hanem pontosan azoknak, akik ismerik az Istent, és akik azt hiszik, hogy ők meggazdagodtak az Isten ismeretben, és semmire nincs szükségük. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a nyavajás, a vak és a mezítelen. És hadd mondjam, nem ez a helyzetünk? Hogy érezzük, látjuk azt, hogy igen, az Istennel szeretnénk járni, de a bűneinkben bukdácsolunk. Nem érezzük azt, hogy nincs meg még az igazi áttörés, aminek meg kell, hogy történjen a mi életünkben. Én azt hiszem, hogy mindannyian érezzük, hogy ez az ige, hogy légy buzgóságos és térj meg, mindannyiunk életében egy aktuális felhívás. De milyen sokszor vagyunk úgy, hogy mi is föltesszük azt a kérdést, amit Malakiás prófétánál, csak kívülről idézem az igét, amikor az Úr és a nép párbeszédét olvassuk, és az Úr azt mondja nekik, hogy hívtalak benneteket, és azt mondtam nektek, hogy térjetek én hozzám, térjetek meg. És erre emlékeztek, hogy a nép mit válaszol? Miben térjünk meg? Miben térjünk meg? Nem sokszor mi is így vagyunk, hogy ha nem is ilyen pökhendien mondjuk az Úrnak, hogy hát miben térjünk meg, de sokszor nem is találjuk az elejét, a végét annak, hogy most hogyan tovább, mit cselekedjünk. És találtam egy olyan bizonyságtételi ige szakaszt a Szemelvények című könyvben, egy olyan fejezetet, azaz több fejezetnek az együttese, a 289-től a 315-ig terjedő oldalakon, és ebből fogok majd csak néhány gondolatot olvasni, mert nagyon megérintettek ezek a gondolatok. Tehát a Szemelvények című könyv első kötetének a 289-től, sőt a 323-dik oldalig, egy-egy mondatot fogok majd, egy-egy rövid bekezdést fogok majd felolvasni, mert annyira a gyakorlat szintjére viszi le azt, hogy mit jelent megtérni, mit jelent, hogy az álnokságot űzzük távol a mi sátorunktól, hogy lehet ezt megvalósítani, milyen lépései vannak ennek a mi életünkben. Mert hadd mondjam, ez a mi igazi nagy problémánk. Ez a mi igazi nagy problémánk. Az Isten azért nem tudja az ő áldásainak a teljességét ránk árasztani, mert a bűnök fogva tartanak, sok-sok bűn fogva tart bennünket. Éppen ezért szeretném az első lépést felolvasni. A 289-től terjedő oldalakon, mondom, ettől kezdve nem is mondom, hogy hanyadik oldalig, mert egy rövid 20-22 oldal, és csodálatos részleteket látunk. Érdemes otthon mindenkinek elolvasni ezt az egész fejezetet, illetve ezt a néhány oldalt. Figyeljük, mi az első lépés. Nagyon megragadott ez az idézet is. Számunkra természetes dolog többet gondolni magunkról, mint amennyit kellene. Hadd kérdezem, nem ezzel a hibával küzdünk mindannyian? Ez az első hiba. Számunkra természetes dolog többet gondolni magunkról, mint amennyit kellene. Fájdalmas ugyan megtudnunk, hogy milyenek vagyunk a valóságban, mégis imádkoznunk kell Istenhez, mutassa meg, hogy ő milyennek lát bennünket. Ez az első idézet. Annyira elgondolkodtatott. Az egyik az, hogy számunkra természetes, mindannyian jobbat és többet gondolunk magunkról, mint amennyit kellene. És éppen ezért mi az első lépés? A legelső lépés, hogy azt kérni Istentől, nem csak azt, hogy fedje fel a mi bűneinket. Hadd mondjam, ez még kevés. Ez még kevés. Hanem azt kérni az Istentől, hogy úgy láthassuk önmagunkat, ahogy ő lát bennünket. Úgy látni meg a mi bűneinket, ahogy az Isten látja. Mert hadd kérdezzem meg, amikor mi egy-egy bűnt elkövetünk, és megismerjük azt, és felismerjük, hogy hú, ez nem volt jó. Abban a pillanatban milyen gondolatok társulnak az ilyen felismerésekhez? Abban a pillanatban mentegető és szépítgető gondolatok, nem? Hogy igen, de hát ez ezért volt, meg azért volt, meg túlságosan szeretjük önmagunkat, ugye, tehát elnézőek vagyunk magunkhoz, nem látjuk olyan borzalmasan a mi bűneinket. Tehát az első, Istent kérni, hogy úgy mutassa meg bennünket, önmagunknak, ahogy ő lát bennünket. Következő idézet, így hangzik. Minden jellemhibát fel kell ismerni Isten nagy tükrében. Van lehetőségünk meglátni, hogy az isteni mérték megítéli-e jellemünket, vagy nem. Azért nincs mentség. Megítélhetjük, megláthatjuk, ha mi akarjuk, és ezért imádkozunk, megláthatjuk. Senkinek nem kell vakságban, tudatlanságban maradnia a jellemhibáit illetően. Következő idézet. Sokan be vannak csapva szívük állapotát illetően, nem veszik észre, hogy az emberi szív mindennél csalárdabb és elkeserítően gonosz. És nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy ebben az életben, hogy például emberekkel, hogyha beszélünk, meg sokszor magunk is így vagyunk, hogy mi általában más emberekhez hasonlítjuk magunkat, és viszonyítunk, és azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen mi is a hiba mi bennünk. Hát mi olyan tulajdonképpen olyan nagyobb bűnöket nem követünk el. Szeretnék egy idézetet olvasni, figyeljük meg. Vannak akadályok, amelyeket el kell venni az útból. És figyeljük meg, néhány dolgot megemlít. Figyeljük meg, mi az első? Helytelen érzések dédelgetése. Figyeljük ezt, helytelen érzések dédelgetése. Hányszor dédelgetünk egy érzést, ami helytelen, és melengetjük, és ápolgatjuk, akár egy haragot, akár egy megbántottságot, akár egy sértődést, akár egy irigységet, akár egy szeretetlenséget, bármit, egy helytelen érzést. Azt mondja, el kell távolítani az útból. Nagy bűnnek tartjuk. Nagy bűnnek tartjuk, amikor pláne bennünket bántanak meg, de dédelgetjük azt a rossz érzést, ápolgatjuk magunkban. Azt mondja, vannak akadályok, amiket el kell távolítani az úttól. Az első, ezek az érzések, a helytelen érzések dédelgetését el kell távolítani. Második, Azt mondja, büszkeség. Büszkeség. Hadd mondjam, mindannyiunkban van valamilyen büszkeség. Kisebb vagy nagyobb mértékben. Az én még nem tört össze bennünk teljesen. El kell távolítani, mint akadályt. Isten és ember útjából önelégültség, türelmetlenség. És utána mond még valamit, figyeljük. Panaszkodás. Panaszkodás. Azért mindezeket el kell távolítani. Hadd mondjam, amikor az igazi megtérésről beszélünk, akkor nem a kirívó bűnökkel kell kezdeni, mert hiszem, hogy az Isten azok közül már nagyon sokat lefaragott a mi életünkben, hanem ezekre kell odafigyelnünk, amely az Isten szemében ítéletre méltó bűnök. És figyeljük, még egy mondatot szeretnék ennek a gondolati körnek a jegyében olvasni. Egyetlen egy dolgot kell igazából komolyan vennünk a saját állapotunk felmérése kapcsán. Önmagának semmije sincs ugye az embernek, csak ami a Szent Isten szemében szennyes, romlott, bűnnel fertőzött és visszataszító. Figyeljük meg, ami nekünk van, ami az emberből önmagában kijön, a semmi más, mint az Isten szemében szennyes, romlott, bűnnel fertőzött és visszataszító. Ha eljutottunk már a jellemfejlődésnek én nem tudom milyen mértékére, akkor sem szabad erről megfeledkezni, hogy ami én vagyok, az csak ilyen. Ami jó van bennem, az az Isten munkája ki bennem. És ha Krisztust egy pillanatra elengedem, abban a pillanatban semmivé válik mindaz, amit idáig elértem. Ez az első az igaz megtérés útján. Mert hadd mondjam, amíg előre is jutunk, de nem vesszük ezt komolyan, hogy minden, amink nekünk van, ami a miénk, az az Isten szemében szennyes, romlott, bűnnel fertőzött és visszataszító. Addig nincs igazi gyógyulás, addig nincs. Addig nem tudok könyörögni az Istenhez igazi szabadulásért. De amikor ezt felismerjük, akkor nem elcsüggedni, hanem annál inkább tudni, hogy az Istenre van szükségem, a közben járóra, Jézusra van szükségem, mert magamtól nem fogom tudni rendbe hozni az életemet. És itt szeretnék felolvasni egy olyan mondatot, amely annyira megérintett. Leírja, hogy milyen feltételek mellett fordulhatunk az Istenhez, hogy ezekből a felismert bűnökből meg tudjunk szabadulni. És három feltételt említ. Annyira szép, hogy hadd olvassam szóról-szóra, figyeljük. Az Úr nem ír elő más feltételt, csak az első, hogy éhez irgalma után. Ez az első, éhez irgalma után. Mikor tudunk mi igazából éhezni az Isten irgalma után? Egy másik kérdés, mielőtt erre válaszolunk. Mikor tudunk éhezni, áhítozni igazából egy falat kenyérre? Mikor? Ha éhesek vagyunk. És minél éhesebbek vagyunk, a vágyakozásunk az étel iránt, annál inkább erőteljes. Figyeljük meg ennek fényében ezt a mondatot? Az első feltétel, hogy éhez irgalma után. Mikor tudom az Isten irgalmát igazából éhezni? Ha szembesülök azzal, hogy amim van, minden amim van, a szennyes rút romlott és visszataszító az Isten szemében. Ha látom, hogy én igazából milyen vagyok, annál inkább tudom éhezni az Isten irgalmát, és ez az első feltétel, hogy az Isten könyörülni tudjon rajtam. Hogy mondja a csodálatos ének Lukács evangéliumában Mária magasztaló éneke? Gazdagokat küldött el üresen, és éhezőket töltött be javakkal, gazdagokat küldött el üresen, akik nem éhezték az Isten irgalmát. De akik éhezők, szomjuhozók voltak, vágyakozók az Isten orgalmára, azokat betöltötte javakkal. Ez az első, éhezni az irgalma után. Utána vágyakoz megismerni tanácsát. Figyeljük, vágyakoz megismerni tanácsát. Tehát arra vágyódni, hogy Istenem, személyes vetetést várok tőled, hogy mit tegyek. Az életem minden lépésében a te tanácsodat, a te vezetésedet szeretném elérni. És a harmadik, figyeljük, és áhítoz szeretetére. Áhítoz szeretetére. Hadd kérdezem nekünk, kinek a szeretete a legfontosabb ebben az életben? Emberek szeretete? A család szeretete? Kinek a szeretete? azt mondja, áhítoz a szeretetére, az Istennel való szeretet kapcsolat után. És utána azt mondja, hogyha mindeztől megtörténik, akkor kérj, csak ennyit mondj, kérj. Ha áhítozol az irgalmára, ha vágyakozol megismerni az ő tanácsát, és áhítozol a szeretetére, akkor kérj, és akkor gazdagon mindent mérték felett fogsz kapni. És nézzük meg ezt az egész folyamatot, hogy ezek után mi az, amit tennünk kell. Erről szeretnék megint egy-két részletet felolvasni a következőképpen. Ebben az idézetben, amit most fogok olvasni, ebben is találtam valami olyasmit, ami egész egyszerűen tényleg megrendített. Azért, mert bevallom egészen őszintén, hogy ritkán gondoltam erre, vagy nem is tudom, hogy ebben az összefüggésben gondoltam-e valaha erre, de most először inkább megkérdezlek benneteket, hogy ti hogy gondoltok a jellem hibáinkról való szabadulásról. Fölismerem magamban, hogy van ez, mondjuk egy csomó mindent felismerek, és akkor hogy fogunk ettől megszabadulni? Ugye, mondjuk célba veszük az egyiket, akkor azért könyörgünk, tusakodunk, akkor utána a másikat, azért is könyörgünk, tusakodunk. Az emberben valahogy ilyen elképzelés él, ugye? A bűntől való szabadulás útjaként. Ezzel szemben figyeljük meg, mit olvasunk. Át kell adnunk szívünket Istennek, hogy megújítson, megszenteljen, és képesítsen bennünket a mennyben való lakozásra. Nem várhatunk valami különleges alkalomra. Ma kell elutasítanunk a bűn szolgaságát. Ma kell átadnunk magunkat Istennek. Ez volt a bevezető, és most jön a döntő mondat. Ne gondold, hogy bűneidet elhagyhatod apránként. Ez a mondat annyira megdöbbentett, ne gondold, hogy a bűneidet elhagyhatod apránként. Ha azt akarom, hogy na most egy kicsikét ebből is leteszek, egy kicsit a másikból is leteszek, na most itt is egy kicsikét javítgatok, ott is egy kicsikét javítgatok, ebből soha nem lesz győzelem, soha. Azt mondja, ne gondold, hogy bűneidet elhagyhatod apránként, hagyd el az átkozott dolgot egyszerre. Gyűlöld azokat a dolgokat, melyeket Krisztus gyűlöl, és szeresd azokat, amelyeket ő szeret. Halála és szenvedése által nem tette el lehetővé a bűnből való megtisztulást? Amikor felismerjük bűnösségünket, és a sziklán összetörünk, az örökké való karok körül fognak bennünket, és Jézus közelségébe kerülünk. Szeretnék összefoglalóan néhány gondolatot ezzel kapcsolatban mondani. Hadd mondjam, az Istennél nincs meg az az idő tényező, ami nálunk embereknél. Amikor mi valamit el akarunk érni, akkor ugye időbe telik ezt is, ehhez is idő, ahhoz is adó. Az Istennél nincs ez, az idő ilyen értelemben nem számít, nem tényező. Hanem az Istennél mi számít? Ha én ilyen módon hozzátérek, áhítozom az irgalmára, a szeretetére, vágyódom arra, hogy megtudjam, hogy mi az ő terve velem, az ő vezetését felismerjem, és átadom magam neki, teljesen átadom, és nem akarok a bűnből semmit sem megtartani, amit felismertem, akkor az Isten az ő közelségével és közelségében meg fog tudni szabadítani a bűnöktől. De ha én azt teszem, hogy 1000 csáppal nyúlok a gonosz felé, és oda vagyok kötve, nem tudom én, hogy hány szálon, és az egyiket megpróbálom elvágni, és az Istenhez megpróbálok közeledni, de még a 990 csápon még az ördökhöz, az én ellenségemhez kötődök, hogy lesz ebből győzelem? Az Isten azt akarja, hogy egyszerre forduljunk, egy gyökeres fordulat legyen a mi életünkben. Azt várja, hogy adjuk át magunkat neki, és ő munkálni fogja bennünk a bűnből való teljes szabadulást, és ki fogja bennünk munkálni azt a jellemet, amely alkalmassá tesz az üdvösségre. Hadd mondjam, így olvastuk, ne gondold, hogy bűneidet elhagyhatod apránként. A teljes átadás függvénye az, hogy az Isten hogy, milyen módon és mennyit tud elvégezni az mi életünkben. Egy másik idézet, amit most nem szeretnék olvasni, csak kívülről jegyzem meg, hogy leírja azt, hogy nem, de talán elolvasom, mert ez is egy annyira fontos gondolat. Azt mondja, hogy a megszentelődés egész élet munkája, és annak folyamatosnak kell lennie, de most figyeljük, ez a munka azonban nem mehet végbe a szívben, ha az igazság bármely részére vonatkozó világosságot visszautasítjuk, vagy elhanyagoljuk. Nem mehet végbe akkor, hogyha vannak kedvenc területeink, amiket meg akarunk tartani. Egyes területek. A többit átadom, de vannak területek, amelyeket vissza akarok tartani. Nem fog menni, a többiben sem fog menni igazából az előrehaladás. A teljes átadás függvénye az, hogy az Isten milyen módon tud rajtam könyörülni. Én szeretnék most még itt ezzel kapcsolatban néhány gondolatot megjegyezni a tekintetben, hogy igen, mi úgy gondoljuk a megtérést, a bűnnel való szakítást, meg a jellemépítésnek a folyamatát, hogy ez egy külön programpont a mi életünkben. Hogy akkor most ezzel kell foglalkoznunk, most félre kell tennünk mindent, minden foglalatosságot, és most csak erre kell koncentrálnunk. De egészen másról van szó. A megtérés, az Istennek való átadás, a jellemfejlődés a hétköznapokban megy végbe, a mi munkánk közben, a mi hétköznapi tevékenységünk közepette. Miért? Mert szeretnék, csak kívülről szeretnék idézeteket, egy néhány idézetet említeni. De talán inkább olvasom, mert szóról-szóra szeretném mégiscsak idézni, mert annyira fontosak. Figyeljük az idézeteket? Azt mondja, gondosan tanulmányozzuk az élet minden olyan eseményét, melyekben részünk van, mert azok a mi nevelésünk részei. Az Isten csak olyan élethelyzetbe enged bele bennünket, amely a mi megtérésünket, a hozzávaló fordulásunkat, a jellemfejlődésünket szolgálja. Hadd mondjam, az életünk egyetlen egy hétköznapi területe sem közömbös. Mindennek jelentősége és szerepe van. Hogy állok a sorba, hogy végzem a munkahelyen a munkámat, hogy viszonyulok ehhez, az élet hétköznapi dolgai, ebből tevődik ki egy napunk, nem? Azt mondja, gondosan tanulmányozzuk az élet minden olyan eseményét, amelyekben részünk van, bármilyen részünk van, megszólalunk, ott vagyunk, részt veszünk, mert azok a mi nevelésünk részei. És most figyeljük a következő mondatot. Azt mondja, hogy az Úr meg tud tenni értünk mindent, ami csak jónak látszik az ő szemében. És most figyeljük ezt a mondatot. Semmit sem lehetséges viszont tenni sem értünk, sem ellenünk, csak amit az Úr gondviselése megenged. Figyeljük! Nem lehet se értünk, se ellenünk tenni semmit, csak amit az ő gondviselése megenged. Beleenged az élethelyzetekbe, hogy annál inkább kiformálja bennünk az irgalma után való szomjúhozást, a szeretetére való szomjúhozást, a tanácsa, a vezetés utána vagyó vágyakozást, hogy felismerjük a mi bűneinket. Az élet minden napjaiban akarja ezt a legfontosabb munkát a mi életünkben elvégezni. Én szeretnék egyetlen egy gondolatot arról megjegyezni, hogy ne gondoljuk, hogy erre nekünk nagyon sok időnk van. Az igazi megtérése, az önátadása, ne gondoljuk, figyeljük ezt az idézetet. Azt mondja, amint közeledünk a világ történelmének lezárásához, vagy egyre gyorsabb ütemben haladunk a keresztény növekedésben, vagy pedig ugyanilyen gyorsan fejlődünk vissza. Figyeljük! Nincs két, nincs harmadik út, csak ez a kettő. Vagy egyre jobban az Istennek való átadásban haladunk előre, az Isten szeretetében való növekedésben, vagy pedig ugyanilyen ütemben, de vissza fogunk fejlődni. És ezért kérlel bennünket az Úr, hogy igen, forduljunk felé, vessük, távolítsuk el az álnokságot magunktól, térjünk hozzá teljes szívvel, hogy meg tudjon bennünket építeni, a jellemünket fel tudja építeni, és teljes áldásaiban tudjon részesíteni bennünket. Hadd mondjam, ha enélkül ő megáldana bennünket, velünk tenne rosszat, velünk tenne rosszat. Ha hatalmas dolgokat cselekedne az életünkbe enélkül, a teljes átadás és igazi fordulat nélkül. De menjünk tovább az alapigében, mert egy csodálatos rész következik ezek után, a 24-től a 26-ig terjedő verseket szeretném, ezt a három verset szeretném ezek után megnézni. Tehát Jób könyve 22. fejezet, 24-től 26-ig, figyeljük. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofíri aranyat. És akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony, akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Álljunk meg itt egy pillanatra. Mit jelent az, hogy vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat. Mert az ezt követő ígéreteknek, ami itt bekövetkezik, ez a feltétele. Ez a feltétel. Azt mondja, hogy vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat. Szeretném megkérdezni, hogy nekünk mi a nemes ércünk, és mi az ofiri aranyunk. Nekünk micsoda? Pénz, emberi kapcsolatok, összeköttetések, munka, karrier, siker, mi? Mi a mi nemes ércünk? Mi a mi ofiri aranyunk? Mi az, ami nekünk a legértékesebb? Mi az, ami a minden hatót megelőzi a mi életünkben? Mi az? Én azt hiszem, hogy mi nagyon sok mindent sokszor az Isten elé helyezünk ebben az életben, nagyon sok mindent. És az Úr ezt a feltételt mondja nekünk, ami neked a legdrágább, amit te a legértékesebbnek tartasz, azt vesd a porba, a patakok kavicsába, mondjál le róla. Mindent helyez második, harmadik, negyedik, ki tudja hanyadik helyre az életedbe, de az első helyen ki legyen? Az Isten. Vesd a porba a nemes ércet. Mindenről mondjál le, ami akadály lenne az Istennel való kapcsolatodban, hogy az Isten kerüljön az első helyre, az őt megillető helyre a te életedben. Olyan elgondolkodtató. Emlékszünk rá, Jézus mit mond? Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. És ehhez az ige szakaszhoz vissza fogunk még térni, de a Filippi levél 3. fejezet, 7. és 8. versét olvassuk el, a Filippi levél 3. fejezet, 7. 8. versében nézzük meg Pál apostol, hogy nyilatkozik. A Filippi levél 3. fejezet, 7. és 8. verse. De amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusnak, Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy voltak neki dolgok, amik nyereség volt az életében, ami fontos volt az ő számára, de Krisztustól elválasztotta. És azt mondja, hogy most annak felette kárnak és szemétnek ítélek mindent, csak azért, hogy a Krisztust megnyerjem. Ami idáig elválasztott tőle, de értékes volt az én számomra, az elveszítette az értékét és a jelentőségét. Hadd mondjam, hogy Pál apostol életében ez megvalósult, és az Isten azt akarja, hogy a mi életünkben is most valósuljon meg. Miért? Mert a Biblia arról beszél, hogy az ember mindenképpen a porba fogja vetni a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, mert mit mond például Ézsaiás könyve? Hogy ama napon odadobja az ember ezüst és arany bálványait a vakondokoknak és a denevéreknek, ami az életben fontos volt az ő számára, és Isten elé helyezett. Amikor a kegyelem idő lejár, Jézus visszajövetelekor, az ember rádöbben arra, hogy nem tudtam elkészülni Jézussal való találkozásra, mert megakadályoztak ezek és ezek a dolgok, amelyeket dédelgettem és melengedtem, azt mondja, akkor odadobja az ember a vakondoknak és a denevérnek, mint a semmire vallót, de akkor már késő lesz. És éppen ezért az Úr azt akarja, hogy most dobjuk a nemes ércet és az ofiri aranyat a patakok kavicsába. Hogy? És hogy folytatja a Jób könyve? Nézzük meg ismét Jób könyvét. Így folytatja, tehát a 24-től a 26. vers. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofíri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony, akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Mit mond? Akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ofíri aranyad, ezüstöd, minden kincsed az Istennél lesz. Ő lesz a te kincsed. Ő lesz a legfontosabb a te életedben. Gyönyörűek ezek a kifejezések, de én egyre szeretném most itt különösen a 26. versben a figyelmet felhívni. És szeretném tőletek kérdezni, hogy bennetek milyen gondolatokat ébreszt ez a kifejezés, hogy akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Ugye gyönyörködsz a mindenhatóban, ugye ez egyértelmű, hogy az ő szavaiban, az ő lényében, az ő szeretetében. De mit jelent az, hogy a te arcodat Istenhez emeled? Mit jelenthet ez? Így van, fölfelé nézünk, a tekintetünket fölfelé emeljük, így van. Ez a fő mondani valója. De olyan érdekes, hogy amikor készültem, akkor bennem egy olyan gondolat ébredt, amit még soha nem gondoltam ennek az igének a kapcsán, de hirtelen erről a mozdulatról, hogy a te arcodat az Istenhez emeled, nekem egy kisgyerek jutott eszembe, és föltettem magamnak a kérdést, hogy mit fejez ki az, amikor egy kisgyermek az arcocskáját odaszorítja a mi arcunkhoz. Mit fejez az ki? Mit fejez ki a gyerek részéről? Így van, örömöt, szeretetet, ragaszkodást, bizalmat. Nem ezt fejezi ki? Ugye milyen annyira megragadó, amikor a gyerek odaszorítja a kis arcát, és mindezt kifejezi. És valahol ebben benne van ebben a kifejezésben az is, hogy a te arcodat az Istenhez emeled. Szeretettel, bizalommal, hittel fordulsz felé, vágyódva fordulsz felé. Igen. Ha a patakok kavicsába és a porba vetjük a mi összes nemes ércünket, akkor a mindenható lesz a mi nemes ércünk. Akkor ő benne gyönyörködünk, és a mi arcunkat hozzá tudjuk emelni. És nézzük meg ezek után, hogy mit mond a záró néhány biblia vers, hogy mi lesz ennek a gyümölcse, a következménye, mi lesz ennek, amikor ez a kapcsolat, ez a teljesen közvetlen, szoros kapcsolat Isten és ember között helyreáll. És négy biblia versben fogjuk ezt olvasni, és úgy olvassuk fel ezt a négy biblia verset, hogy a 27-től a 30-ig terjedő verseket, hogy gondoljuk végig még közben, mikor olvassuk, hogy mi a legnagyobb ezek közül, az ígéretek közül, ami számunkra. Melyiket tartjuk a legfontosabbnak? Négyet fogunk olvasni egymás után, a 27-től 30-ig. Hozzá könyöröksz, és meghallgat téged, és lefizetett fogadásaidat. Ez az első. Második. Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az neked, és a te utaidon világosság fénylik. Harmadik. Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja. Negyedik. Megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. Szerintetek melyik a legnagyobb? Az első, második, harmadik vagy a negyedik? Mindegyik csodálatos ígéret, és nyilván mindenkinek más és más lehet. De én ezt a négy ígéretet két csoportba tudnám osztani. Az egyikbe tartozik egy, és a másikba három. Szerintetek melyik tartozik, melyik az, amelyik egy önmagában áll, különbözik a háromtól? Így van, hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt. Mindjárt rátérünk, és ezt fogjuk utoljára hagyni. Nézzük meg először a többi hármat. Azt mondja, hozzá könyöröksz, és meghallgat téged, és lefizetett fogadásaidat. Nézzük meg, mit mond, emlékszünk arra a 37. Zsoltárnak, arra a csodálatos szép ígéretére. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kérései. Gyönyörködjél az Úrban. Tehát, hogyha ez a kapcsolat megvan Isten és ember között, ugye akkor ez nyilván záló annak, hogy nem fogunk olyanokat kérni, ugye, ami fölösleges és haszontalan. Gyönyörködjél az Úrban. Ha ő a te nemes érced, és ő a te ofíri aranyad, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Tehát ezt mondja, hozzá könyöröksz, és meghallgat téged, és lefizetett fogadásaidat. Nézzük meg a következőt. Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az neked, és a te utaidon világosság fénylik. Eltervezel valamit, ugye? Istennel való kapcsolatban az ember nemes dolgokat tervel. És az Isten ad erőt hozzá. Minden területen előrehaladás lesz az ember életének a része. Világosság fénylik, az Istentől jövő világosság fénylik az ember útján. Nézzük a 30. verset, az utolsó verset, a negyediket. Megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. Ezt az igét hogy értjük? Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már ezen. Mit jelent, hogy megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az? Hogy lehet ezt érteni? Most erre korábban, amikor készültem, erre nem gondoltam erre a történetre, de most minek utána pont a gyerekeknek szóltunk egy történetről, ugye Pál apostol élethelyzetéről, hogy a viharban azok az emberek, kinek köszönhették az életüket Pál apostolnak. Ugye megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. De amikor készültem, akkor ilyen történetekre gondoltam, amikor például Ábrahám az Úrral beszél, Szodoma pusztulását illetően. Azt mondja, lemegy egészen odáig, hogyha van 10 igaz ember, akkor az Úr mit ígér? Ha van 10 igaz ember, az egész várost megszabadítom. Vagy például a vízözön esetén is Noé családja Nóréra való tekintettel szabadult meg. Tehát igen, azt mondja, hogy megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. Hatalmas ígéretek. De befejezésül, ami számomra a legnagyobb ígéret, és a legnagyobb áldás, ez a 29. vers, ez a 3. ígéret. Azt mondja, hogy ha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja. Nem csodálatos ige vers ez? Miért? Mert ez a Biblia vers annak a bizonysága, hogy az ember életében az igazi megtérés bekövetkezett. Hadd mondjam, ennél nagyobb dolog egy ember életében nem történhet. Az ima meghallgatások tapasztalata, az áldások sokasága, amik hatalmas dolgok, nem foghatók és nem mérhetők ehhez a tapasztalathoz, hogy az ember, a sértődékeny, büszke ember igazából alázatossá válik, krisztusi jellemvonásúvá válik. Hadd kérdezzem meg, él bennünk az én? Megsérthetők, megbánthatók vagyunk, mindannyian. Megbántanak bennünket, ott ágaskodik bennünk az én. Ő tette, ezt mondta, megsértődünk. És mit mond? Hogyha igazából megtérünk, mi lesz az eredménye? Hogyha megaláznak, nagyon kellemetlen helyzetbe kerülünk. Azt mondja, felmagasztalásnak mondod. Nem megsértődsz, nem kikéred magadnak, hanem felmagasztalásnak mondod, igazából alázatossá válsz. Hadd kérdezzem meg, ennél nagyobb ajándékot az Isten adhat nekünk embereknek? Mint hogy nem az énünkkel foglalkozunk, nem egy begubózott, megbántott érzéseket ápolva, hanem teljesen nyitva, minden pletéve az Isten kezébe. Ha megaláznak, felmagasztalásnak mondod, és ő az alázatost megtartja. Igen, az Isten hatalmas dolgokat ígér az embernek, hatalmas dolgokat akkor, hogyha az ember valóban hozzáfordul, és őt helyezi az első helyre az életében, ha az ember megtér hozzá, és az álnokságot távol űzi az ő sátrától. És én befejezésül néhány bátorító ígéretet szeretnék olvasni a tekintetben, hogy igen, ez az igazi megtérés megvalósulhat így a mi életünkben. Igen, ez az igaz megtérés, az Istenhez való fordulás mindannyiunk életében valóság lehet, és nem csak hogy lehet, hanem kell is, hogy az legyen. Az ígéreteket a következőképpen olvasom. A Szent Isten irántunk való szeretete olyan csodálatos alapelv, mely a próbaidő és ítélet óráiban az egész világegyetemet mozgósítani tudja értekünkben. Az Isten az egész világegyetemet, az összes angyalát elküldi, mozgósítja az egész világegyetemet a mi érdekünkben, hogy ez a folyamat bekövetkezzen a mi életünkben. A következőt így olvasom. Krisztusba vetett hit által az ember olyan erkölcsi erő birtokába juthat, amellyel képes ellenállni a gonosznak. Következő idézet. Az Úr arra vágyik, hogy mindazok, akik keresik Istent, higgyenek abban, akinek mindenre van hatalma. Ne kisebbítsük meg Istent azzal a gondolattal, hogy ő nem veszi figyelembe gyermekei kéréseit. Figyeljük, bizalommal forduljunk ahhoz, akinek mindenre van hatalma, és ne kisebbítsük meg Istent azzal a gondolattal, hogy ő nem veszi figyelembe gyermekei kéréseit. És még egy idézetet így olvasok. És ez az idézet szintén nagyon megragadott, és nagyon elgondolkodtatott, figyeljük. Hitetlenségünk által meggyalázzuk őt. És most figyeljük ezt a mondatot. Döbbenetes, ahogyan legjobb barátunkkal bánunk. Ki a mi legjobb barátunk? Jézus Krisztus, aki az életét adta mi érettünk, aki mindent megtesz azért, hogy magához vonjon az ő szeretetével. És azt mondja, hogy döbbenetes, ahogyan legjobb barátunkkal bánunk, és hogy milyen kevés bizodalmunk van abban, aki minden kétséget kizáróan képes minket megváltani, és aki bizonyságát adta hatalmas szeretetének. Hogy bánunk mi Jézussal? A mi arcunkat hozzáemeljük, a hit, a bizalom, a szeretet kifejezéseként, vagy pedig kételkedünk és bizalmatlanok vagyunk, hogy meg tud bennünket teljességgel szabadítani úgy, ahogy ő azt megígérte. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ne apránként akarjuk a mi bűneinket elhagyni, hanem adjuk át magunkat Istennek, az ő szeretetének, hogy ő el tudja bennünk végezni ezt a változást, el fogja végezni minden kétséget kizáróan, mert erre vár, hogy ezt a lépést megtegyük. És szívem mélyéből kívánom, hogy az összes áldást, ami ezzel vele fog járni, mindannyian megtapasztalhassuk, és a mi életünk is bizonyság lehessen az Isten szava teljesedésére. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te örökké való szeretettel szerettél bennünket, és köszönjük, hogy a te végtelen szeretetedben mindenről gondoskodtál, ami a mi üdvösségünkhöz szükséges, hogy örökké veled lehessünk, hogy olyan jellemet tudjál most bennünk formálni, amely alkalmas valóban az örök életre. Köszönjük, hogy te mindent megtettél azért, hogy ez mindannyiunk életében végbe mehessen. Urunk, köszönjük neked Jézus Krisztust, akit azért küldtél, hogy bennünket megváltson, hogy a mi bűneinkért járó büntetést elszenvedje, és hogy mi az ő igazsága, az ő igaz élete által mi is igaz életet tudjunk élni. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy mindenről gondoskodsz, hogy mi valóban megtaláljunk téged, át tudjuk magunkat adni neked. Köszönjük, hogy te minden jóval ellátsz bennünket, körülveszel a te szereteteddel, és állandóan azért munkálkodsz, hogy semmit ne helyezzünk az első helyre a mi életünkben rajtad kívül, hanem, Urunk, adjad, hogy valóban te legyél a mi legdrágább kincsünk. Adjad, hogy a leginkább a te irgalmadra áhítozzunk, leginkább áhítozzunk a te szereteted után, a te tanácsaid megismerése, meghallása után, hogy a te utaidon tudjunk járni. És Urunk, akik már járunk veled egy ideje ezen az úton, annyiszor megtapasztaltuk, hogy milyen csodálatos, amikor egész közel kerülünk hozzád, és milyen szomorú, amikor eltávolodunk tőled. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy a te szereteted ismét magadhoz tudjon bennünket vonni, hogy teljesen át tudjuk magunkat neked adni, hogy végbe tud mindazt végezni a mi lelkünkben, amit nem tudsz apránként megvalósítani, hanem azt szeretnéd, hogy egyszerre adjuk át az egész lényünket neked. Istenünk, segíts ehhez a teljes önátadáshoz, és köszönjük neked, hogy neked minden hatalmad megvan ahhoz, hogy bennünket minden bűnből meg tudjál szabadítani. Istenünk, kérünk téged, tegyél többet, mint kérni tudnánk mindannyiunk életében. Te látod mindannyiunk élethelyzetét, körülményeit. Mindannyian más és más terhekkel, gondolatokkal jövünk ide. Urunk, a mi egyéni szükségletünkhez mérten mindannyiunkon könyörülj, és kérünk téged, tégy alkalmassá a te veled való találkozása, Jézusunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézusért. Amen.